erős vármi Istenünk, akkor második menet. Ez már egy kicsit kötött, oldottabb, még kevésbé kötött, úgy mondom. Köszönjük szeretettel Szabó Lajos rektor úrat, a gyakorlati tanszék vezetőjét, és Szabóni Mátrai Mariant és a teológus hallgatók egy csapatát, akik, mondd el szóval, hogy miért vannak itt, kérlek.
Röviden elmondom, igazából a homiletikai gyakorlatnak a résztvevőinek egy kis csoportja van itt. Keresztjük azt az igehirdetőt, akit kellőképpen utána ki lehet szakmailag elemezni, mesélni. Meg lehet nézni, hogy kell prédikálni. Hát aztán így egyszerű volt a választás, megtaláltuk a megfelelő alanyt. Majd a következő órán a jövő héten mi a műhely munkát otthon magunk között elvégezzük.
Aki nem is sértődik.
Igen. Úgyhogy biztos, hogy nem sértődik meg a mai igehirdető sem, és az az igehirdető sem, akinek a kötetét a kezemben tartom. És szeretettel köszöntök akkor mindenkit, gyülekezeti tagokat, családtagokat, érdeklődőket. Persze gyülekezeti tagok és családtagok, az ugye ez a halmaz ebből a szempontból. Két része lenne ennek a könyvbemutatónak. Először, melyik legyen előbb? Jó. Először akkor most eldöntöttük egy komoly szakmai előkészítés nyomán, hogy rektor úr hivatalos könyvbemutató jelene először, amely reménység szerint majd valamilyen formában akár a lelkipásztor vagy más folyóirat hasábján olvasható is lesz, tehát ő egyfajta szakvéleményt adna a kötetről, utána pedig egy kicsit kötetlenebb, közvetlenebb módon én egy néhány kérdést szeretnék a szerzőhöz, az igehirdetőhöz, Balisza Ivánhoz intézni, tehát egy kis beszélgetés és lenne majd a mi körünkben, de átadom a szót akkor Lajosnak, rektor úrnak.
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, illetve a feladatot mindkettőtöknek, hogy nekem adatott ez a nemes feladat, szolgálat, hogy erről az igehirdetés kötetről mondhatok most néhány szót. Az idő keretemet is próbálom azt a 10 percet teljesen betartani, hogy ne menjünk túl rajta. Igazából onnan kezdeném, hogy egy idő után föl fogom tenni az olvasószemüveget, szigorúan a kötött szöveghez tartom magam, mert annak van egy biztos időtartama, és a szabad szövegnek pedig annyira nincs. De nem véletlen, hogy így kezdem. Kemenes alján Nyugat-Magyarországon azt szokták mondani, hogy amely pap jól beszél, annak jól lehet olvasni a prédikációját is. Azt érdemes elolvasni. Tehát aki úgy beszél, hogy mintha menne bele a nyomdagépbe, és olyan tökéletesen már korrektúra, egyebek, mindenki átnézte, és akkor így megy. Én nekem most az elmúlt időben, az elmúlt napokban, az elmúlt pár napban volt egy olyan lehetőségem, hogy 77 prédikációt két ültő helyenbe olvastam végig. De 30 dolgozatot már javítottam egy nap, igen, hirdetési témában. Úgyhogy, de 77 prédikáció, úgyhogy Iván szerint üdvözlőni fogok, úgyhogy megnyugodtam, ezt majd még papíron
igen,
is
igen, de nem ezért.
Úgyhogy tényleg egy olyan élmény van mögöttem, ami miatt is szívesen szólok. Talán előjáróban azt mindahogyan el kell mondani, hogy Ivánnak a munkásságát és a lelkészi szolgálatát tulajdonképpen a kezdetektől ismerem olyan szempontból, hogy egyszerre jártunk a teológián, egy szobában laktunk a kollégiumban. Ő szemtelen módon később érkezett az orvosi egyetemről, és ugye az évfolyamunknak egy ilyen kis defektust is okozott azzal, hogy hirtelen beelőzött a görög meg a héber tudás elejére a kis utólag érkező, és a jegyeket valahogy úgy föltornázta magának ilyen igen-igen magas szép jegyekre, tehát ilyen kitűnő, meg ötös, meg ilyen jegyeket. Ezt annak idején mi az évfolyamban próbáltuk kezelni, még a mai napig se oldódott meg a kezelés végeredménye, de ez egy másik történet. Amiért itt vagyok ma, és amiért itt vagyunk ma, azt a címet adtam a könyvbemutatón elmondandó beszédemnek, az egyetlen, csupa nagybetűvel egyetlen, gazdag árnyalatokkal. Ha csak a borítóig jut el valaki Balisza Iván könyvével kapcsolatban, akkor akár ábrázoló geometriára vagy matematikára is asszociálhat. Még talán a címbetű is egy képlet vagy egy grafikon irányába mozdítják el a fantáziánkat. Pedig amit a kezünkbe tartunk, annak lényegét egyetlen szókapcsolat fejezi ki a legjobban, tisztán prédikáció. Sőt, csak prédikáció. Nem találunk benne semmi más műfajba keveredést vagy kalandozást, nincsen benne semmilyen értelmi határátlépés, hanem egyetlen műfaj területén járunk, tudatosan és nagyon határozottan csak prédikációkat olvasunk. Ott is maradunk mind a 210 oldalon, mind a 77 prédikáció olvasása közben. Még akkor is így van ez, ha nem egyszínűek, nem is sablonosak, és nem sematikusak ezek az igehirdetések, hanem nagyon is megkísérlik a változatosságot, a fantázia kirándulásait, az élet mesélését, és a tapasztalatok mély érzelmi szinten történő megosztását. Modern technika alkalmazása, szemléltetés, vagy látható és látható szimbólumok sem máshova irányítják a figyelmünket, hanem segítenek a lényegnél, a centrumnál megmaradni. A végső és egyben a kiinduló vélemény sziklaszilárdan megmarad. Centrumban a prédikálás, centrumban Isten igéje. Egy eseménydús életútba kapunk bepillantást, ahol egy lelkész Isten szócsöveként vall minden egyes igehirdetésében ugyanarról a lényegről és ugyanarról a megtapasztalt értékről, jó és rossz napokban egyaránt. Nem akar más irányba nyitni, se kíváncsiságból, se kalandozásból, és még az olvasóinak a megnyerése céljából sem, hanem csak egyetlen egy felé tesz lépéseket, folyamatosan, megállás nélkül hangoznia kell a Jézusról szóló bizonyságtételnek ma is. Nincs leállás, nincs kikapcsolódás, nincsen szünet, az élet minden mélységében és magaslatában egyaránt Isten igéjének a hangzása az, ami döntő és meghatározó. Minden más lényegtelen, minden más másodlagos, a prioritás nem téveszthető el, mert világosan és közérthetően és megélten csak hirdetni érdemes Isten igéjét ma egy lelkésznek. És meg kellene tanulnia minden lelkésznek ezt, hogy minden más másodlagos, minden más csak kíséret, minden más csak háttér. Ezt a példaszerű elköteleződést támasztják alá, és mutatják be a kötetben megjelent prédikációk. Nem tudom, hogy ez a 77-es szám, ez úgy átvette gondolva, de egy csodálatos szám. Hogy 77 prédikáció van egy egyházi esztendő művében itt együtt, majdnem teljesen egyforma, igehallgató, barát hosszúságú igehirdetések, hogyha bárhol kezdjük el olvasni, és kíváncsian megyünk tovább előre vagy hátra, még ezt is megengedi ez a könyv, hogy mehetünk előre is, hátra is, bárhol kezdjük el olvasni, egy nagy kirándulást teszünk meg az egyházi esztendőben, és mindenképpen jól fogjuk érezni magunkat. Van benne üzenet, információ, érdekesség minden egyes prédikációban. Szakszerűen és népszerűen bemutatja a vasárnap és ünnepnap liturgiai lényegét Balica Iván. Megadja az alapige megértéshez szükséges információkat, kortörténetet és bibliaismeretet minden egyes textussal kapcsolatban, de borzasztóan olvasóbarát és hallgatóbarát mennyiségbe nem él vissza a türelmünkkel, nem él vissza a befogadó képességünkkel, pont annyit és úgy, amennyit ma a 21. században mi el tudunk hordozni. Az elején mindig pásztori türelemmel indítja a prédikációkat. Egyszerűséggel és pásztori türelemmel. Szinte ott látom magam előtt Balica Ivánt, hogy még végignéz, végig pásztáz a gyülekezetet, és úgy beméri az első percekben pásztori rálátással, mi is lesz a mai igehirdetés. Ha szükséges, néha beleviszi, belesegíti az igehirdetés drámájába a hallgatót. Ez egy fantasztikus tulajdonság. Olyan érték, ami karizma. Nem adatik meg 10 igehirdetőből legfeljebb egynek, 100-ból legfeljebb 5-nek. Az, hogy bele tudja vinni az igehirdetés drámájába a hallgatót, hogy szinte a hallgató észtesen veszi ezt. Gyakran nyit, nagyon kedves kis történettel. Balica Iván tud mesélni, tud beszélni, tud szépen folyamatosan elmondani dolgokat. Közben kaphatunk egy élményszerű ízelítőt a lelkész úr által éppen elolvasott aktuális olvasmányokból és eseményekből. például az első unoka megszületésének a hírét, az egyik legkeményebb, az élet elmúlásáról szóló, Jób könyvéből sorra kerülő ige kapcsán jelenti be nagyon finoman, vagy az ítélet ellen fellázadó Die Zeit cikkének féligasságát rendezi el, vitatja egy ítélet vasárnapi ige hirdetésben. De megtudjuk azt is, mi volt a vezérmotívum akkor, amikor ő autóvezetést tanult. Azt is megtudjuk, hogy ment mindennek ellenére mégis be egy anatómia vizsgára a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, ahol úgy mentek érte, hogy menni kellene vizsgázni. Részese lehetünk egy nosztalgikus visszatekintésnek, Röhle professzor úr máig is minden tanítványának élményt és egyediséget sugárzó, nem akármilyen egzegézis órájára. A győzködő és néha túlzottan röghöz kötött presbitériumokat is bemutatja az élet tapasztalatából, ahogyan áttélte a különböző szolgálati helyeken a presbitériumok munkáját, mint azt is megtudjuk, hogy ilyen nincs és mégis van, egykori híres olimpiai közvetítés fősiketítő kiáltása is ott van a prédikációban mélyen. Kamera állások Lukács evangélistánál, időutazás az órák fejlődésének képzeletbeli kiállításán. Ahogyan a napórától eljutunk a digitális óráig, ezek a villanások mind azt mutatják, hogy sokszínű festék igényes felhasználása teheti szép és egészi egy lelkész egész éves prédikációt csokrát. És mindezt talán éppen azok hallgatták vasárnapról vasárnapra, és majd azok olvassák mostanában a könyvben, akik megszokták a közeli Szélkálmán téri metró bejárat előtti nosztalgikus, de stabilan működő régi óra képét, amit csak nagyon nehezen tud leváltani a modern technika csoda órája éppen ezekben a napokban. Hálás is értük, és megköszöni Istennek a hallgatóit, a kötet szerzője mindig. Nem rejti véka alá Balica Iván rendíthetetlen meggyőződését, hogy bármilyen média csoda, bármilyen média és digitális forradalom az átalakulás korában bármit is hozhat, de a legnagyobb szüksége a mi lelkünknek és a körülöttünk élőkének egyaránt egyedül Jézus Krisztusra van. Jézus Krisztus igéjére van szükség. Saját magát az egyik legerőteljesebb prédikációban akár elképzeli, hogy ő beáll a Moszkva téri árusok közé, és ott egyszer csak, ahogyan hallja és ahogyan mondják, nem kell egy villanyborotva, tessék egy új dzsekit venni, ezen kiáltások mellé odaáll, jó kis üdvösség. Ingyen van. Vajon mit szólna ehhez a mai utca embere? Az árus minden esetre ügyesen és jó szívvel ad nekünk jó árut. Felmegy az sokszor a szószékre, nagyon tanulságos és sűrűn előforduló, megszívlelendő Luther tételekkel. Bőséggel találunk Lutherre utalást és lutheri szavakat. Majd mégis közel jön a mához, odaül az ige hallgatói padba mellé, hogy elbeszélgessen velünk a maga kis kedves, közvetlen közelségében örömökről, sikerekről, kudarcokról. A Csak Jézus Krisztus című igehirdetés azt hiszem nem véletlenül van a kötet végén. Minden bizonnyal a csúcson van ez a prédikáció. Itt összegződik a hosszú lelkészi tapasztalat, összegződnek a megpróbált életút völgyei csúcsai, szakadékok és síkságok, folyóvizek és zöld rétek egyaránt, mindaz, amit a prédikátor eddig megkapott Istentől. A gyémánt csiszolás sem marad ki a prédikációkból. A gyémánt csiszolás nem csak egy prédikáció míves szimbólum ebben a kötetben, hanem annak is, hogy hogyan érik az igehirdetés a mennyei irányítás mellett a földi kézműves gondos munkájával, és itt még egy kör hozzájön, szerettei, családja, odaadó együttes fáradozásával kiegészítve. Vall erről Balica Iván, feleség, gyermekek, barátok, hittestvérek, gyülekezeti tagok mind-mind formálták az ő ige hirdetéseit. Aki orvosnak indult, de felemelte egy mélypontról Isten kegyelme, az boldog ember. Aki a teológiai évek alatt már sokakat bátorított, és korszerűen evangélizált kisebb és nagyobb körökben, az hálás gyermek.
aki az elbeszélés karizmáját gazdagon megkapta, tud mesélni, beszélni, és hozzákapta azokat is, hogy meghallgatják a szavait és a gondolatait, kedves utitárs. Aki a természettudományba való jártasságot és a logikus gondolkodás felcsillanó fényét is hordozza, logikus gondolkodó. A prédikációk részletes képet rajzolnak a prédikátorról, de mindig kiolvashatjuk azt is, hogy mindezek csupán emberi kis lépések. A lényeg mindig a fő, a csupa nagybetűs egyetlen ismeretnek a megtanulása és megőrzése. Ebből a könyvből megtanuljuk, mi eszközök vagyunk, egy nagy kéz és egy hatalmas szív irányítása alatt. Az a döntő, hogy az ige hirdető szavainak segítségével előbbre jusson egy-egy ige hallgató a földi kolokviumokon. Ezek a kis apró beugró vizsgák. A földi kis kolokviumokon. És majd igazán a nagy szigorlaton, ami kikerülhetetlenül eljön, a záró vizsgán, amire Balicza Iván prédikációinak szinte mindegyike kifut, valóban ki tudjuk mondani a 100 pontos feleletet. Jézus Krisztus segíts! Magamtól sosem jutok be. Ha végigolvassuk ezt a könyvet, akkor végigjártuk Balicza Iván igehirdetés iskolájának tankönyvét, megtanultuk az egyházi esztendő csodálatos kincseit a mi életünk pár órája alatt, közben pedig felöltözködtünk a játékos kis konfirmandussal, Norbival együtt, az Isten fegyverzetének minden egyes darabjával, hogy egyedül Krisztusban megtalálható végtelen szeretet és békesség betakarja, védje és felmelegítse a mi életünket is. Tovább lépni és megérkezni majd így érdemes. Balicza Iván nem erőszakosan akar hatni a hallgatóra, és különösen nem az olvasóra. Kellemes tolerancia is sugárzik az igehirdetésekből sok-sok összefüggésben és relációban, de a lényeg mellett konzekvensen kitart, és határozottan meghív most mindannyiunkat a vizsgára evangéliumi elkötelezettséggel. Olvassuk a prédikációt lelkesen, adjunk hálát Istennek a sorokért, az alkotó nyitottságáért és kisugárzó hitéért, és mondjuk köszönetet az elvégzett munkáért. Köszönjük szépen, Iván, Isten áldjon!
Köszönjük szépen! Akkor nyilvánosan kérem, amit csöndben nem tudtam megkérni, tegyük középre, hiszen így illen te köteted. És én is igyekszem az időbeli kereteket tartani, egy kis beszélgetést szeretnék a szerzővel folytatni, de bevezetőként még annyit hadd mondjak, hogy nagyon sajátos, ahogy összeérnek az ige hirdetések. Ha még hosszabb lettem volna, akkor belevettem volna a prédikációba azt a gondolatot, amit Ivánnál olvastam, egyébként ma reggel, egy sajátos című. Ide dörmögi, hogy jóra nem vettem vele. Nem volt még hosszabb. Solo Dios Basta. Tehát azt akartam végignézni, hogy milyen ütős címeket adtál az ige hirdetéseknek. Ugye egyik már elhangzott, hogy ilyen nincs és mégis van, aztán Vas István Zoltánnak ez a, vagy valamelyik sportriporternek az olimpiai közvetítése híres mondata volt. Gyémán csiszoló Isten, erre is történt utalás. Látók, akik vakok, vakok, akik látók. El vagyunk, mint a befőtt kérdőjel, örök lakás Istennél, a reménység utoljára sem hal meg, elkorcsosult kereszténység, hogy lehet a majom oroszlánnál, lélek, kondizás, konfirmációs alkalom, illetve nagyon szeretem ezt a címet, szívdadogás, szívdadogás. Most ez a Solo Dios Basta, amit én nem értettem, mert nem vagyok annyira művelt, ez Avillai Szent Teréznek a három szava, SDB, ezt írta élete végén, ezt a három betűt rögzítette, és ezt jelenti, vagy ennek a rövidítése Solo Dios Basta, magyarul azt jelenti, elég csak az Isten. Úgy is fordíthatnám, nekem elég csak az Isten. Amikor nagyon sok nyomorúság és csapás érte Avillai Szent Teréz, akkor mondta és írta ezt, és úgy érzem, hogy Pál apostol mai mondatával van ez csodálatos összhangban, hogy elég neked az én kegyelmem. akkor kezdjük itt a végén, hogy a címadás az csak a kötet számára született, leülök, hogy egy szinten legyünk, és elnézve, hogy tátul kevésbé látnak, de a hangzás talán pótol. Hogy álljunk fölni? Tehát, hogy a címadás az csak a kötetnek szólt, vagy pedig amúgy is szoktál adni címet az ige hirdetéseknek. És azt kérem, nagyon rövid válaszok legyenek. A kérdés már hosszú volt. Köszönjük szépen, nagyon érdekes. A következő kérdés.
Az igazság az, hogy mindig kialakult bennem egy cím, az megadja az ige hirdetésnek, a műnek azért az összefoglalását is, és ez segít az ige hirdetés összeszedettségébe elmondásában is, hiszen az ember szem előtt tartja, hogy miről is akarok beszélni, vagy mi is az igazi üzenet. De azért a kötet, mikor írásba foglaltam, akkor ezeket a címeket csiszoltam még.
Azért hangozzék el, hogy a kötet írásba foglalása, vagy a prédikációk írásba foglalása már vasárnapról vasárnapra megtörténik. Talán nem baj, ha a gyülekezet is ezt hallják.
De a gyülekezet nagyon jól tudja, hogy évtizedek óta szokásban van itt a vári közösségünkben, gyülekezetünkben, hogy úgy készülünk az ige hirdetésre, ott a számítógép le lehet írni, nem muszáj szóról-szóra elmondani, de le lehet írni, sokszorosítani, mert hála Istennek a budavári gyülekezet tagjai olyan jó ige hallgatók, és annyira éhezik az igét, hogy aztán ezeket a sokszorosított ige hirdetéseket 100-120 példányba vasárnaponként elviszik.
Igen. És ezért is, amikor nyugdíjba meneteletkor ezzel fordultam hozzád, hogy egy prédikációs kötetet nagyon jó lenne, ha kiadnál, nem éreztem lehetetlennek, hiszen tudtam, hogy ezek ott vannak valahol a számítógépedben. És
még vannak. Könnyen.
Értettem. Először adjuk el ezt a könyvet. Iván, mi volt, amire visszaemlékszel, életed első prédikációja? A, amit hallottál, B, amit te tartottál.
Amit hallottam, vagy amit meghallottam?
Mondd el a distinkciót.
Nem, igen, inkább azt mondom, hallani sokféle prédikációt hallottam, tetszett is meg. Nyilván mindenki tudja, hogy azért az én fiatal korom a katolikus egyházban telt el, ott is hallottam szentbeszédeket, de ige hirdetéseket is, jókat. Az első olyan igazi prédikációm, amelyiket meghallottam, az egy szabadegyházi közösségben, egy csendes héten történt, és nem is lelkész mondta, hanem laikus testvér, és ez a prédikáció megszólított, ezt tényleg meghallottam, ami azt jelenti, hogy úgy éreztem, hogy ez most nekem szól, Isten üzent, és határozottan ígért valamit, adott valamit, és kér valamit. És ez azzal volt összefüggésben, amikor meghallottam, hogy ez örökre bennem marad. Az volt a textus, az Ézsaiásnál, hogy a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertya belet nem oltja ki. És én abban az életszituációban hallottam, amire Lajos is utalt, hogy egy nagyon mély és válságban lévő életszituációban, amikor önbecsülésem, önértékelésem és minden a békánál is lejjebb volt, és úgy éreztem, hogy nem vagyok, egyáltalán nem érdemes élni, mert én nem tudok kiszabadulni azokból a kötelékekből, amelyikben vagyok. Ebben a szituációban szólított meg, hogy a megrepett nádat nem töri el a pislogó kegyelme, elég az Isten kegyelme, és ez egy illusztráció lehet akár a mai ige hirdetéshez is, hogy amit Pál is mond, hogy Isten kegyelme által lettem, aki lettem, vagyok, aki vagyok.
Köszönjük. És a saját igehirdetéseid közül mire emlékszel vissza a legrégebbiként?
Legrégebbiként talán megint csak még nem voltam teológus, ebben a közösségben nőtt, és amire utaltam ebben a, nem mondhatom, hogy szabad egyházi, mert igazából nem is volt szabad egyház. Tehát egy testvér, hívő testvéri közösség volt ez, és egy idő után rám is bíztak ige hirdetési szolgálatokat, és egyszer egy református kollégához kellett elmenni Ceglédre, hogy helyettesítsem, és akkor az a prédikáció, a textusa az volt, hogy János 3.16 úgy szerette Isten a világot, és átéltem, hogy magamnak is prédikálok, engem is megszólított, de tudom, hogy megszólította a gyülekezetet is, mert valaki utána, a lelkész felesége utána megkérdezte, hogy Iván maga ugye nagyon szereti Jézust.
Magamnak prédikáló Keker Andrásnak van egy ilyen színű verse, amit Andrássy úr 60 cellájában írt, mindannyian magunknak is prédikálunk. Ezek budavári, bécsi kaputéri és budagyöngyei igehirdetések. Mi volt a budavári beköszöntő igehirdetésed? Mikor is? 89?
90-ben, igen. Ha jól emlékszem, nem akarok köztetek tudni semmi másról, mint Krisztusról, róla is pedig a megfeszítettről.
Emlékszel a búcsú igehirdetésed igéjére?
Segítsenek!
Testvérek, híveket kérdezünk! Na, ennek utána nézünk még, pedig az nem volt olyan.
Nem volt olyan.
Én is itt voltam pedig.
Tamás, itt nem maradtam, talpon.
Nem, még azért van mentőkérdés. Említettem, hogy Bécsi kaputér és Budagyöngye. Van-e különbség az itt és az ott elmondott igehirdetések között? Aki nem tudja, az egy kis kápolna ott a püspöki hivatal földszintjén, családias, 30-40 ember szokott ott lenni családias körben. Itt azért a 11 órás istentiszteleten, de a 9-esen is nagyobb gyülekezet van. Van-e ebben különbség?
Annyiból van különbség, hogy bár az igehirdetés ugyanaz, tehát alapjában ugyanaz van a kezembe vázlatként, vagy már leírt formában, de a ige hallgatók mások, a Szilágyi Erzsébet fasoriak, azok sokkal inkább egy kompakt, egységes közönség, vagy közösség, akikről tudom, hogy ige hallgatók, van múltjuk, van hitük, de egy homogén társaság, és a helynek a légköre is olyan, hogy közvetlen, családiasabban lehet beszélni. A budavárban tuti, hogy minden egyes alkalommal, ha körülnéztem a szószékről, legalább 10-15 olyan embert láttam, akit arról tudtam, hogy mert nem láttam, vagy nagyon ritkán jön, vagy pedig éppen, hogy beesett turista, vagy erre, és tudtam, hogy a budavári gyülekezet azért elég széles közösség olyan szempontból, hogy mind igei előképzettségben, mind műveltségben, mind emberi adottságaiban, tehát itt igyekeztem egy kicsit mindig jobban azokhoz szólni, egyszerűség kedvéért mondhatom így, hogy jobban missziói szempontból prédikálni, azokhoz szólni, akik lehet, hogy nagyon ritkán vagy most először hallanak ige hirdetést.
Ki lehet-e zökkenteni téged bármivel, akár a budavári templomban, ahol gyakran jönnek turisták, előfordul, hogy bejön 20 koreai turista, és elkezd fényképezni, akár téged, akár bármit. Hát zavar-e téged valami igehirdetés közben?
Általában nem. Elég toleráns szoktam lenni. én még a szószékről ezt tudják, a Ili is, meg a családom tagjai, feleségem és a családom tagjai, engem, ők azt mondják, hogy milyen zavaró volt, hogy gyerekek szaladgáltak, zörögtek, engem ez soha nem zavart, és néha ég azt is mondta, tényleg, észre se vettem.
Majd ha te szaladgálsz, és a híveket zavarja, majd ő.
Igen. Egyszer-kétszer azért volt olyan, hogy hajléktalan úgy viselkedett bent a templomban, ahogy nem lett volna szabad. Olyankor azért egyszer vagy kétszer fordult elő, hogy kértem segítséget a presbiterektől, vagy hogy próbálják már lecsillapítani és kiterelgetni.
Ugyanakkor a tolerancia, ami elhangzott a felvezetőben, azért messze menően jellemző rád, azért nehogy úgy hallja most bárki ezt, hogy tessék, hogy ki akarod küldeni hát, a hajléktalanhoz a templomból.
Hát, ha a hajléktalan elkezd beszólogatni, meg azt kezdi el a prédikáció közben kiabálni, hogy jól beszélsz, te csuhás. Ezt felfoghatom dicséretnek is. Soha nem a magam szempontjából, hanem mindig a ige hallgató gyülekezet szempontjából néztem, hogy most így van.
A 77 az úgy jön ki, hogy nem csak az 52 vasárnap, hanem az egyéb egyházi ünnepnapok is, illetve különböző kazuális alkalmak, koncert, vesperás és egyéb igehirdetés, alkalmakon elhangzott igehirdetések, illetve diák istentiszteleten, akár a bármadrasban elhangzott igehirdetések. Az utóbbira kérdezek, hogy ugye hosszú éveken keresztül tanítottál, talán alkalmanként még most is tanítasz a bármadrasban, mit jelent számodra az, hogy diákokhoz szólsz, akár tanítás, akár igehirdetés formájában.
Szuper! Ez tartott engem mindig fiatalon és fiatalosnak. Én mindig igyekeztem a kor nyelvén és a kor gondolatainak a összefüggéseiben megszólalni azokról a témákról, amelyek foglalkoztatják a mai embert, ugye az átlagot. Na hát ehhez bőven adott segítséget a diákokkal való kapcsolat. A másik pedig az, hogy nagyon is jól tudtam, hát itt tanárok ne nagyon figyeljenek most ide, de a diákok közül az egyházi iskolákat sokan nem szeretik utólag, vagy közben. Jó néhány olyan diákkal beszélgettem, aki azt mondta, hogy X vagy Y gimnáziumban ő úgy élte meg az egyházi kapcsolatokat, oktatást, hittantanítást, meg a légkört, hogy érezte azt a feszültséget, ami a tanárok magatartása és az iskola rendje között volt, elvárásai. Tehát nem csalódtak benne, mondjuk így. És a nagyon sok olyan diák is volt, akik a kötelező áhítatokra, istentiszteletekre úgy jöttek el, hogy hát ez kötelező, ki kell bírni. Na ezeknek szerettem volna azért úgy beszélni, hogy kapják fel a fejüket, és egy kicsit vegyék észre, hogy másról van itt szó, mint kötelezőről, itt valami értékes dologról, jó dologról van szó. És ezt úgy érzem, hogy sokszor sikerült is
átadni nekik. Utolsó előtti kérdés, tudom, hogy lehetetlen, de mégis össze tudnád-e foglalni kettő, azaz kettő percben, vagy másfélben, hogy hogyan készülsz?
Könnyen. Általában mindig úgy készültem, hogy még vasárnap délután vagy este, de legkésőbb hétfőn megnéztem, elolvastam, hogy mi a következő vasárnapi textus.
Ilyenkor van az emberben egy ilyen, nekiugorhatnék, nem, hogy már mennék
így
prédikálni,
van, így
és rendnek viszi előre az embert,
hogy így van.
Jöjjön már ez a vasárnap.
Tehát egyrészt ezt hagytam magamban rendszerint. Néha előfordult az, hogy azonnal beugrott róla valami asszociáció, akkor lefirkantottam néhány szót magamnak, hogy el ne felejtsem, de azért hagytam úgy egy-két napig, és úgy szerda magasságában körülbelül megvallom azt, hogy én olyan típusú vagyok, mint a robbanó motor, vagy a, hogy kell egy beindító segédmotor a gyújtás, az indításhoz. Ez nálam abból állt, hogy az adott textusról az interneten ezt könnyű megcsinálni, néhány egzegézist, mások gondolatait, néhány más prédikációt is elolvastam, magyarul kevésbé hozzáférhetők, illetve kevesebb van ezekből, de a német evangélikus egyhe, meg a német nyelven ezek bőségesen adottak, és akkor egy napot azzal töltöttem, vagy egy délutánt, vagy egy estét, vagy egy hajnalt, hogy olvasgattam. És ezt se szégyellem bevallani, hogy a jót miért ne venné át a jó ötletet az ember. Amit olvasgattam, ami megtetszett belőle, vagy ami úgy éreztem, hogy az én koncepciómba beleillik, azokat szépen megint kimazsoláztam. Tehát már volt egy saját asszociációs csoportom, volt egy máshonnan vett gyutacsom, ha ezt mondhatjuk, ami... És utána ez még tovább éred bennem, akkor már kezdett ki, hogy hogy lehetne felépíteni. Ez naponta mondjuk nem többet, mint egy órát, fél órát, de lehet, hogy csak a metróutazás közben, vagy a BKV jó voltából volt, hogy én hordoztam ezt az anyagot magamban.
A végső megfogalmazás
az régebben vasárnap hajnalban történt, amikor nekiültem a számítógépnek, és akkor leírogattam. Ahogy öregettem, úgy veszett el az önbizalmam, hogy hát, ha vasárnap hajnalban nem ébredek fel időben, akkor már szombat délután megcsináltam.
Volt, hogy elszállt a szöveg? A gépből?
Volt. Talán egyszer.
Volt-e könyvhullajtással mondott prédikációra, hogy Pál apostolnak könyvhullajtással itt levele?
Lehet, hogy most azt kellene mondanom, hogy volt. Én igazából minden ige hirdetésemet örömmel írtam. Tehát én nem emlékszem olyanra, hogy nekem valami keserűségem volt, és azt prédikáltam volna ki magamból. Olyan hatások nem értek engem, mint Pál apostolt. Tehát, de azt gondolom, én amúgy is olyan típusú vagyok, hogyha ilyen lett volna, azt én inkább magamban hordozom, és nem adom. Mert hogy volt mindig, és ez talán akkor egy olyan számomra mindig is egy ilyen elv volt, vagy, hogy prédikálni öröm, de nem az, hogy prédikálni öröm, mert nem prédikálni öröm, hanem az Isten országa, az öröm országa, és ezt az örömet szerettem volna mindig a prédikációimban is megjeleníteni, akkor is, hogyha ezért néha kritizálni kellett az ige hallgatókat, vagy a híveket.
Nem ezt akartam utolsónak, de akkor ez egy érdekes gondolat. Ez felsik érleg bővebben, és akkor nem lesz más kérdés. Tehát mit jelent az, hogy adott esetben az ember korrigálja az ige hirdetőt, ige hallgatót, a gyülekezetet? Hogy tudja a lelkipásztor így nyitgatni a híveknek a hitéletét akár? Vagy
hát azt nagyon jól ismerjük és tudjuk, hogy az ember a saját gondolataival, és a saját vágyaival és elvárásaival jön igét hallgatni. És azt szeretné, hogyha az ige hallgatókat a lelkész megerősíteni. Egy csomó olyan jelenség és gondolat van a mai társadalomban, világban és közgondolkozásban, ami viszont nem felel meg az Isten igéjének, amit viszont ugye Jézus is, ha kellett, keményen szembe mondott azoknak, akik a beszédeit hallgatták. Tehát korrigálni az azt jelentette, hogy ha én tudtam, vagy hallottam, vagy előzőleg tapasztaltam akár a gyülekezetből, akár internetes véleményekről, kommentekből. Érdemes az internetes cikkek kommentjeit is elolvasni, mert abból belepillant az ember a társadalom egy részének a gondolkodásába.
Jó, is kell hozzá.
Így van, így van. De, de sejthető, hogy azért, mivel ez elhangzik sokakban, talán megvan az a kultúra, hogy nem mondják ki, de azért valahol ott gondolkodásban megvan. És úgy éreztem, hogy az egyetlen az Isten igéje, amelyik minket. És hogy ha az Isten igéje és a életünk, etikánk, környezetünk valahol ütközik egymással, szembe találkozik egymással, akkor nem kétséges, hogy az Isten igéjének van elsőbsége, és ezt ki kell mondani.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ez az árszó, hogy az Isten igéjének nem csak ez a vigasztaló, orientáló, hanem adott esetben korrektív szempontja is kell, hogy érvényesüljön a gyülekezetben, az egyházban, és valóban ilyen igehirdető nem voltál, mert azóta is, hála Istennek, nagyon sok felé szolgálsz, Budavárban alkalmanként, talán ezt is jó lenne sűríteni, sok gyülekezetben, szerte az országban, de írásban is tudsz szolgálni, és ez nagyon nagy öröm, tehát hogy így tudsz egyszerre vigasztalni és orientálni, és utat mutatni, korrigálni is. Kedves testvérek, köszönjük Balica Ivánnak és Ilinek, aki azt hiszem munkatársa is volt azért a könyv szerkesztésében, és családtagoknak, gyülekezétagoknak a munkát. A Luther kiadónak, Kende Péter nem tud itt lenni, de ő neki és munkatársainak ezt a szép és annyira alapos munkát, hogy karácsonyra nem tudták kihozni, mert alaposan dolgoztak rajta, szerettük volna már ezt a karácsonyi könyvására odaadni, de azt hiszem ez mindig jó olvasmány. Most akkor nem marad más át, amit én megköszönjük rektor úrnak is, és a teológus hallgatóknak is, hogy egy kis szemináriumban is befillantást nyerhettünk az ő szavai által, és Ivánnak köszönjük a munkát, és a következő kötetre is én vevő vagyok, és adott esetben az egyházkerület részéről támogatást is tudunk adni. Nyugdíjba menő lelkészeket én erre mindig biztatom, hogy érezzék a szolgálatok értelmét visszafelé is, meg a nyugdíjas éveknek a hasznossága szempontjából is, hogy adott esetben írják le és rendezzék kötetbe a prédikációikat. Nem marad más hátra, mint az, hogy most dedikálásra is lehetőség lesz. És
egy zárószót. Köszönet szavát én is szeretném azért elmondani rektor úrnak, Tamás püspöknek, ezért a rendezésért, de leginkább szeretném most a köszönet szavát, ott kellett volna persze kezdeni, annak az Istennek, aki adta az ő gondolatait, hogy ne egyházi nyelven mondjam, hogy a Szent Lelkével adta az ige hirdetéseket száma, adta az ő inspirálását, gondolatait, hiszem, hogy ezek nem magamból, hanem Istentől kaptam. Mindig, ezért is mindig zavar engem az, hogy ilyen nagyon pozitív dicséreteket, és nem szeretem, ha engem egyetlen dolog zavar, ha dicsérnek.
Rosszakod van ma.
Igen. És még egy nagyon fontos dolog. Az, hogy nem lehet elválasztani az ige hirdetőt az ige hallgatóktól, a gyülekezettől. És én szeretném leginkább azt megköszönni, hogy a Budavárban én olyan gyülekezetet, olyanok között szolgálhattam, akik éhesek voltak Isten igéjére, akik szívesen hallgatták Isten igéjét, akik még visszajelzést is adtak Abuncu, hogy ezt miért mondtad, az miért van így, én ezt nem így gondolom. Ezek nagyon jó dolgok voltak, és az a légkör, ami egy-egy Isten tiszteletünkön volt, azzal indítottad, Lajos, hogy látod, hogy szétnézek a szószéken, a gyülekezeten, ről a gyülekezeten. Igen, jó volt látni a szeme, a reán függesztett szemeket, a várakozást, és jó volt látni azt a nyitottságot, amelyik tényleg várta az Isten igéjének a megszólalását. Így prédikálni tényleg ilyen közegben öröm volt, és mondjam így, élvezet volt.